Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk. Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast adásának hallgatóit. Ez 2023 második adása. Január 10-én vesszük fel ezt a beszélgetést, és éveleje az általában egy szezonnyitó szerkesztői beszélgetéssel indul, úgyhogy ezt most nem csinálunk másképpen se. Itt van a virtuális stúdiónkban Bíró Nagy András szerkesztőtársam és Lakner Zoltán szerkesztőtársam. Sziasztok! Köszi szépen, és hát boldog új évet nektek is így az adáson keresztül.
Sziasztok, boldog új évet a hallgatóknak is.
Szervusztok, boldog új évet.
Az elmúlt évet lezárva, a januári leges-leges adás, az egy visszatekintés volt, hogy hogy is nézett ki 2022 podcast beszélgetéseink szempontjából, és ott főként három nagy szerkesztői beszélgetés köré összpontosítottam a visszatekintésünket. Most nem akarok nagyon hízelegni magunknak, de egészen pontos és időtálló meglátások hangzottak el ott a részünkről. Nyilván természetesen voltak olyanok is, amiket nem feltétlenül, ha nem is jósoltunk, de várakozásaink nem jöttek be, de azért az mutatja, hogy azért a szerkesztői beszélgetéseink azok mindenképpen egy jó keretet adnak az év szempontjából, úgyhogy ezt az évet is ezzel kezdjük. És hát, hogyha évnyitó, akkor mindenképpen az a vezérfonal ennek a beszélgetésnek, hogy hát akkor ki mit vár, főképpen az elkövetkező fél év tekintetében magyar belpolitikában, vagy pedig a külpolitikai eseményekben, amelyek Magyarországot meghatározzák. Úgyhogy hát ezzel indítva, talán akkor András, téged kérdezlek, hogy mi az a top ügy, és akkor így ilyen labdaként, hólabdaként adjuk egymásnak talán tovább a lehetőséget. Mi az a top ügy, ami leginkább foglalkoztat téged, ami leginkább várakozással tölt el az elkövetkező időszakban, ami szerinted vágányállító tud lenni Magyarország számára?
Hát akkor mondok ebből ilyet, szerintem belpolitikait is, meg mondok ilyet, ami nemzetközi kapcsolatainkra vonatkozik. Engem legjobban itt az első fél évben az érdekel, hogy magyar kormánynak milyen a válságállósága. Ez a válságállóság, ez most leginkább nem azt jelenti, hogy tudnak-e kormányozni, mert azért az elmúlt években voltak lehetőségek, hogy ezt bizonyítsák válságban, és azt gondolom, hogy azért minimum mondhatjuk, hogy vegyes ennek a megítélése, hogy milyen teljesítményt nyújtottak, hanem inkább az, hogy ennek van-e bármilyen hatása arra, hogy milyen lesz a támogatottsága a Fidesznek akár néhány hónap múlva. 2023-ban történik-e tekintetben bármi változás, még a Fideszhez közeli, vagy akár a kormányon belüli gazdasági szakértők is egy nagyon nehéz évre számítanak, de ugye itt jön az be a számításba, hogy már 2022 sem volt, főleg ennek a második fele egy nagyon könnyű időszak, ahol már számos megszorításként értelmezhető intézkedés is történt, aztán mégsem történt nagyon nagy változás a politikai palettán, a támogatottság tekintetében, és a 23-ra nekem ez a fő kérdés, hogy van-e bármi most 23-ban, ami meg tudja ingatni a Fidesznek ezt a nagyon erős pozícióját, ezért mondom, hogy én ezt úgy értelmezem, hogy ez egy ilyen válságállósági teszt, ami 23-ban van, és a 22-es események egyébként engem nem visznek abba az irányba, hogy abba, nem azt mondom, hogy reménykedjek benne, hanem hogy arra számítsak egyáltalán, hogy ez megtörténhet, mert az ellenzék jelenlegi állapotában én úgy látom, hogy ha van is lemorzsolódás a Fideszről, ez nem feltétlenül járul hozzá egy új alternatíva kialakulásához jelenlegi helyzetben. Tehát 23 első fél évében engem ez érdekel leginkább, hogyha véget ér ez a rezsis, talán mondhatom úgy, hogy az energiaválságnak a mélypontját magyar társadalom felé is megélhetően közvetítő néhány hónap, akkor ennek van-e valami lenyomata a magyar társadalomban, van-e ennek valami lenyomata a pártok támogatottságában? Szerintem ez nagyon érdekes tesztje tehát annak a rezsimnek, amit a Fidesz felépített. És a külpolitikai mezőben, aztán erről is esetleg beszélhetünk majd később egy kicsit bővebben, itt azt gondolom, hogy a magyar EU-s viszony, illetve hogy mi lesz az uniós pénzekkel, mi lesz a különféle mérföldkövek, szupermérföldkövek teljesítésével, mennyire fog bűnbakkeresésben újra feltekerődni a brüsszelezés, hiszen hogyha itthon gazdasági nehézségek vannak, akkor azért azt az elmúlt időszakban is leginkább már a szankciókra, illetve ahogy mondani szokás, kormányzati propagandába brüsszeli szankciókra fogták. Tehát egyszerre mehet úgy a brüsszelezés, hogy közben igazából az Európai Bizottság jó indulatától függ az, hogy akár csak egy eurócent is elkezde érkezni Magyarországra 2023-ban, és hogy ez mikor történhet, és azért a magyar gazdaság hogyan reagál arra, vagy akár a forint árfolyam is hogyan reagál arra, hogyha ez elhúzódik. Szóval itt nagyon sok olyan kérdés van, ami én számomra ezt a magyar EU-s kérdéskört a top, mindenképpen a top 3 ügy egyikévé teszik.
Zoli, nálad?
Érdeklődésünk meglehetősen hasonló Andrással. Szóval, hogyha van itt egy ilyen nagyon sajátos magyar jellegzetesség, és a nemzetközi politika tudomány tanulmányozza azt, hogy miként lehet egy demokratikus országból, egy jól rosszul működő demokráciából autokráciát csinálni az Európai Unión belül. Ez egy tanulmányozásra érdemes kérdés, úgy tűnik, a világ minden táján, akkor talán most kezd előállni egy másik, hát ha nem is hungarikum, de azért mégiscsak egy különleges szituáció, hogy, és ez a bizonyos válságállóság, amiről András beszélt, tehát hogy van egy nyilvánvalóan egyre drámaibb társadalmi, gazdasági szituáció, amiről azt látjuk, hogy elhúzódóban van, és mégis a kormánynak a támogatottsága hát szinte meg sem rendült. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van lemorzsolódás a kormány pár támogatói közül, akkor ehhez hozzá kell tenni, hogy de az ellenzékről már réges-régen többen lemorzsolódtak, mint a kormányról. És 2023 tényleg fölveti majd azt a kérdést, hogy van-e ilyen értelemben politikai következménye annak, ami ma Magyarországon történik, hogy miközben azt gondoljuk, hogy erős a gazdasági szavazat, hogy fontos az emberek számára, hogy mennyi pénzük van, hogy az államon keresztül milyen elosztási javakhoz tudnak hozzájutni, hogy amikor ezek a dolgok krízisbe kerülnek, akkor ebből az kellene, hogy következzen, hogy a kormány támogatottsága látható mértékben szűkül, és akkor, ha nem is egy lépésben, de mondjuk kettőben, háromban fel kellene jönnie valamilyen ellenzéki alternatívának, valakinek, valakiknek az ellenzékben, akkor ezzel párhuzamosan népszerűvé kellene válnia, és hogy ez mindeddig nem történt meg. Tényleg érdemes megnézni, hogy mi lesz akkor, ha mondjuk végigmegy a fűtési szezon, és a karácsonyi kiköltekezések után szembesülnek az emberek a rezsiszámlákkal, és akkor majd márciusban, áprilisban, májusban hogyan fog állni a kormánynak a népszerűsége, de én azt hiszem, hogy az elmúlt 12 évben olyan strukturális változások történtek a magyar politikai életben, hogy legalábbis automatizmusként erre számítani nem lehet. És én is mondanám az EU-s pénzeket, annál is inkább, mert mondtad Ambrus, hogy január 10-én beszélünk, hogy a január 9-én látott napvilágot az, hogy az alapítványosított, hát ez egy abszolút hungarikum, amilyen helyzetben vannak ezek az egyetemek, mármint jogi helyzetben, hogy az alapítványosított egyetemek számára az Erasmus Plus program nem lesz elérhető, és van egy ilyen rácsodálkozás arra, hogy ez hogyan lehetséges, a kormány hát többé-kevésbé azt hazudja, hogy ő erről nem tudott, hogy ez így bekövetkezhet, ez benne van persze az Európai Bizottságnak a szeptemberi javaslatában, és számomra például az nagyon izgalmas lesz, hogy most tényleg az fog a következni, hogy ellenzéki képviselők az Európai Bizottsággal kezdenek levelezni arról, hogy ezt ne tessék csinálni. Tehát, hogy ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy támogatjuk a sztrájkjogot, de közben azért járjanak a vonatok, vagy pedig rá lehet fókuszálni arra, hogy ez kinek a felelőssége, mert hogy ez a kormány felelőssége, tehát egy olyan jogi konstrukciót hozott létre, amire egyébként semmi szükség, ennek csak a teljes áttekinthetetlenség és a az oktatás feletti, felsőoktatás feletti kormányzati kontroll okán van rá szükség, semmilyen más indoka nincsen, az állami egyetemeken vidáman tovább megy az Erasmus, szóval, hogy most bemegye az ellenzék újra abba az utcába, hogy ő is elkezd vitatkozni az Európai Bizottsággal, minthogyha ez az Európai Uniónak a hibája lenne, vagy pedig egy ilyen ügy, és az ilyen ügyeknek a sorozata az alkalmas lesz végre arra, hogy a valódi felelősről, a kormányzati felelősségről lehessen beszélni, és ebből a szempontból szerintem az valóban egy kérdés, hogy akár ilyen típusú, akár más jellegű ellenzéki innovációt láthatunk-e egy olyan helyzetben, amikor hát szerintem, tehát ha valamikor fogást lehetne találni a kormányon egyszerre és nagyon sok területen, akkor ez a mostani helyzet ilyen, de ahhoz megszokott és megtapasztalt módon be nem vált politikai működési módokból nagyon sürgősen ki kellene jönni, és hogy ez a képesség megvan-e mondjuk az ellenzékben, szerintem ez egy fontos kérdése lesz a következő hónapoknak.
Mindenketten azt mondtátok, hogy nagy kérdés, hogy lesz-e változás belpolitikában, és mindenketten arra fókuszáltatok, amikor mondtátok, hogy ez az ellenzék kormány viszonyrendszerben, de azért ezt próbálnám egy kicsit definiálni, hogy mit értetek változás alatt, hogy ez ugye 2023. januárja, 2023-ban választás várhatóan Magyarországon nem lesz, maximum időközi választások. 2024 tavaszán persze lesz európai parlamenti választás, ami azért a Fidesz számára mindig egy fontos dolog, és hát vele egy önkormányzati választás, az persze kérdés, hogy ebben a kettőben a Fidesz mire fog fókuszálni, vagy hol látja azt, hogy a nagyobb győzelmi esélye van. De 23 az semmiképpen sem a választás éve. Ebből következően engem foglalkoztat, hogy egy átlag választó, aki nyilván persze ennyire politikai naptárszerűen nem nézi végig az időszakot, de hát azért tudja, hogyha most idén volt, tavaly 22-ben voltak országgyűlési választások, akkor nem egy hamar lesznek újra. Szóval egy átlag választótól elvárható egy ilyen esetben, hogyha lemózsódik a kormánypártól, akkor neki már is alternatívát kell találnia maga számára. Elvárható az ellenzék számára, hogy ezeket a lemózsódottakat azonnal képes legyen magához integrálnia, és arról nem is beszélve, hogy hát olyan, mint hogy ellenzék így egy műfajként nincs is, hiszen ez nem egy homogén, hanem sokkal inkább egy heterogén társaság, hiszen vannak benne olyan, mondjam, outsider ellenzéki pártok, akik még a közös összefogásnak a részesei se voltak, és azért a mostani mérések alapján hát minimum azt mondható, hogy a parlamenti bejutás határán vagy a fölött vannak stabilan. Tehát ebből a szempontból az ő stratégiájuk saját maguk szempontjából az igazolódni látszik. Tehát ezért kérdezem, hogy a változást azt bipolitikai fronton ezt csak így lehet mérni, hogy megnézzük a közvéleménykutatásokat. Kell ezt elvárni 23-ban a választóktól, és főleg az ellenzéktől, hogy egy ilyen átalakulást képes legyen elhozni egy ennyire széttöröződött térben?
Hát ennek a széttöröttezett térnek tulajdonképpen egy előnye végül is van, hogy bárki elkezdheti ezt a változást, és innentől kezdve pedig lemérhető, hogy egy másfajta viszony akár a rendszerhez, akár a többi ellenzéki párthoz, akár a most fennforgott témákhoz, az kivált-e, eljut egyáltalán a választókhoz, és kivált-e olyan hatást, amiről mi itt beszéltünk, tehát ha tetszik, nem kell 6, 7, 8, 9, 23 pártvezetőnek leülnie, és valamilyen kiátlagolt megegyezésre jutni, és hogy 2023-ban mire kell, 2023-nak mire kell vezetnie, hát emlékeim vannak arról, amikor mondjuk nagyon sokat beszélgettem pártvezetőkkel, és rendszerint az volt az ilyen paradigmaváltásoknak az akadálya, hogy most éppen választás jön, vagy pedig az, hogy most éppen nem jön választás. Szóval, hogy mindig mindent meg lehet magyarázni természetesen, hogy mit miért nem csinálunk, vagy mit miért nem csinálnak, de hát egyébként 2023 egy olyan értelemben ajándékév az ellenzék számára is, hogy hát nincsen választás, 2024-ben viszont kettő is lesz, tehát hogy két választásra fel kell készülni. Tehát van egy éve arra most az ellenzéknek, hogy fölálljon a 22 áprilisi vereségből, és ráforduljon a 24-es választásra, egy ilyen évet, egy ilyen választás nélküli évet pontosan arra lehet felhasználni, hogy új ötleteket kipróbáljanak, új mondandókat kipróbáljanak, lehessen kísérletezni, és lehessen felkészülni egy következő megméretésre, aminek hát szinte, hát nem is napra pontosan, de azért ilyen hétre, hónapra biztosan látjuk az időpontját, és valójában ez az év, ez nem is olyan sok idő ahhoz, hogy a startmezőt egyáltalán megtalálják.
Én abban mérném a változást, vagy ahogy kezdtük a beszélgetést, a válságállóságnak a tesztjét, hogy első lépésben lesz-e elégedetlenség a magyar társadalomban, ami mérhető módon is megjelenik, és hogy ennek lesznek-e politikai következményei. Tehát nálam egyelőre még nem is kezdeném el azt feszegetni, hogy az ellenzéknek a támogatottsága elkezde fölmenni. Engem az érdekel első körben, hogy van-e olyan válsághelyzet Magyarországon, ami úgy kiveri a biztosítékot, hogy érezhető elégedetlenség alakul ki a politikai vezetéssel szemben. A COVID-válságnak a két éve nem volt ilyen. Tehát ezt most már visszatekintve nyugodtan mondhatjuk. Mi a Policy Solutions-nél ugye számos alkalommal mértük is azt, hogy mit gondolnak a válságkezeléséről a kormánynak ebben az elmúlt két-három ilyen válságos évben, és igazából a fideszesek sosem volt olyan, hogy mondjuk négyesnél rosszabbat adtak volna a kormány teljesítményére, akár egészségügyi, akár gazdasági válságkezelésről volt szó. És engem igazából ez nagyon érdekel, hogy tud-e olyan helyzet előállni Magyarországon, és a mostani gazdasági és megélhetési válság azért egy ilyen helyzet kéne, hogy legyen tankönyvszerűen, amikor ez esetleg meginokhat. Nekem is, ahogy kezdtem, vannak kételjeim, hogy ez meginokhat-e, de az igazi teszt az ez, és én ebben mérném, hogy lesz-e mérhető elégedetlenség, és ebből lesz-e támogatottság csökkenés először a kormányzati oldalon, és hogy utána ez át tud-e változni még valakinek a növekedésévé, az már egy másik történet, mert az már igazából az alternatív állítási képességgel van összefüggésben, és azért azt tegyük hozzá, hogy 2008-9-ben, amikor volt erős ellenzék, akkor azért lehetett látni egy olyan tendenciát, hogy ahogy ment le az akkori kormánynak a támogatottsága, úgy egyébként nem feltétlenül hosszú távon, akár mondjuk egy-két évig is a bizonytalanok köreit erősítették azok a szavazók, akik lemorzsolódtak egyébként elég nagy számban, ugye 4 év alatt több mint 1 milliónyi emberről beszélünk az MSZP esetében 2006-10-es ciklusban. Ezeknek a szavazóknak egy jó része elég gyorsan talált magának pártot, például akár a Jobbiknál, akár a Fidesznél is elhelyezkedhettek, a lemorzsolódó SZDSZ-esek megtalálhatták maguknak az LMP-t a ciklus vége felé, tehát volt itt nagyon sok minden mozgás, hogyha van valamilyen reménykeltő alternatíva, vagy valami olyan erős alternatíva, egy olyan reális váltásnak a lehetősége, ami meg tudja ragadni az emberek fantáziáját, hogy igenis lehet más, akkor szerintem ez a mozgás ez nem annyira lehetetlen, és akár 2023 végére még akár láthatnánk is, vagy legalábbis, hogyha egy év múlva csinálnánk egy ilyen beszélgetést, akkor ha lenne erős alternatíva, akkor azt gondolom, hogy egy ilyen válsághelyzet után beszélhetnénk arról, hogy ebből hogyan jött ki az ellenzék. Hogyha ennyire fragmentáltan, széttöredezetten és gyengén várja ezt a helyzetet az ellenzék, mint ahogy most várja, úgy valóban én bennem is azok a várakozások erősödnek föl inkább, hogy a Fidesz ezt a helyzetet is viszonylag sérülésmentesen túl tudja élni, pedig valóban ilyen nehéz helyzetbe szerintem még nem került az elmúlt 12 évben, mint ami most vár rá.
Igen, amit Andris mondott, ezt szeretném ebben azt aláhúzni, hogy szóval itt valóban van összefüggés, ugye a Fidesz lehetséges csökkenése és az ellenzék lehetséges növekedése között, tehát hogyha van olyan alternatíva, ami egyáltalán vonzóvá teszi a Fideszről való leválásnak a lehetőségét, és itt nem csak a párt táborok közötti átállásról beszélünk, hanem egyáltalán arról, hogy a magyar közvélemény nagy tömegei számára elgondolható-e bármiféle alternatíva fennálló rendszerrel szemben. Tehát, hogy gondoljuk-e azt egyébként állampolgárként, hogy az Orbán rendszeren kívül és személyesen Orbán Viktoron kívül más is intézhetné az országnak az ügyeit. Szerintem sokan vannak, akik elégedetlenek, vagy legalábbis hát csalódottak valamilyen mértékben a tavalyi várakozásaikhoz képest, de hát föl sem merül, hogy máshova lehetne állni, és hát az a politika kép alakult ki, hogy hát van ez a rendszer, van ez a kormányzat, van ez a vezető, ők intézik a dolgokat, vagy rosszul, vagy jobban, és nem is igazán merül föl, hogy ez másképpen is lehetne, és tulajdonképpen ennek a megváltoztatása vezethetne első lépésben bármiféle változáshoz.
Mindenképpen kiemeltétek, hogy a top téma az ilyen fél belpolitikai, fél politikai, külpolitikai szempontból az a magyar-EU viszony. András, talán te mondtad, hogy kérdés, hogy felcsavarják-e a brüsszelezést, és egyszerre megy majd a pénzkérés és a szidás. Zoli pedig ugye ezt emeltett ki, ami egyébként ugye ezekben a napokban vált nyilvánvalóvá, legalábbis a nyilvánosság számára, de valószínűleg a kormány azt ezt tudhatta, hogy továbbra sincs béke az egyetemik kiszervezése miatt, és ennek egyetemi eleme, hogy a európai térbe való bekapcsolódást materiálisan jól láthatóvá tevő Erasmus Plus programból felfüggesztették a magyar egyetemek jelentős részét. És a szeptemberi szerkesztői beszélgetésen András egészen pontosan megmondta, hogy hát évvégére valami megállapodás lesz az Európai Bizottság és a magyar kormány között, de egy eurócent se fog érkezni. Zoli pedig azt emeltett ki, hogy hát nagyon nagy kérdés, hogy politikai, belpolitikai szempontból mekkora a megegyezési képessége a magyar kormánynak, akar-e egyébként érdemben visszakozni. Ugye ebből most, ha jól olvasom a nagyon eltérő írásokat ennek kapcsán, de minthogyha három ügycsoport lenne még fönt az asztalon, és ennek nyilván van ezer alágazása. Az igazságszolgáltatás, ugye a másik ez az egyetemeknek a kérdés, és a harmadik, pedig mindig azért visszajön ez a gyermekvédelmi törvény, amit az Nyugat-Európában sokkal inkább homofób törvénynek tartanak. Ezt persze azért rendszeresen cáfolják a felek, hogy ugyan már ez sosincs asztalon, de azért, mintha annyiszor el kell mondani, hogy sosincs asztalon, ez egy gyanús, hogy mégis asztalon van a tárgyalások kapcsán. Ti mit vártok, hogy akkor ebben a fél évben lesz-e olyan megegyezés, ami lezárja ezt a folyamatot? Lesz-e forrás ebből a magyar gazdaság számára, vagy pedig belemegyünk ebbe a kicsit lengyel modellbe, mivel most is van Lengyelország, hogy hát ugyan már mi mindent teljesítettünk, de hát ez a bizottság van megint kitalált valamit, mi már nem engedünk semmiből, aztán hirtelen mégis a lengyel kormány picit megint enged, aztán kiderül, hogy ez elegendő a bizottságnak, vagy sem.
Szerintem kezdjük onnan, hogy most van egy ilyen belsős márciusi határidő, tehát a kormány igazából még évvégén annyit ért el, ugye, hogy végleg nem vesztek el a pénzek. Nem azt ért el, hogy jönnek a pénzek, hanem annyit sikerült elérni, és erről szól az a híres megállapodás, hogy egy kicsit el lett napolva a kérdés, és legalább végleges forrásvesztés nem történt január 1-én, ami történhetett volna, hiszen a helyreállítási alapnak egy jelentős része végleg elveszett volna, ha nem hagyták volna jóvá a helyreállítási tervét a kormánynak. Viszont kapott 27 szupermérföldkövet, ez 27 intézkedés, amit viszont a kormány úgy, meg Navracsis Tibor is ezt szokta mondani, hogy úgy tervez, hogy március végéig orvosolni fog 27 ilyen különböző területet, amin a javítást el kéne végezni, és ebben vannak ugye javarészt, főleg antikorrupciós intézkedések, de ebben van most már több fontos igazságszolgáltatási reform is, vagy hát pontosabban igazságszolgáltatás függetlenségének a garantálása. Na most vegyük azt, hogyha minden a legjobb módon alakul, és azon a teszten, hogy a kormány valóban szeretné minden áron a pénzeket megszerezni, és ezért érdemi dolgokat is értene, és szeretne végrehajtani, ha ez így van, akkor is nekem az az állításom, hogy nyár előtt egy forint nem fog jönni a felfüggesztett pénzekből. Egyszerűen azért, mert ilyen az átfutásnak az ideje, és az még a legjobb forgatókönyv. Tehát, hogyha mondjuk március végéig valóban minden olyan intézkedés megszületik, ami után az európai intézményrendszer elkezdheti úgy értékelni az eseményeket, hogy mondjuk áprilisban vagy májusban ad egy pozitív véleményt a magyar kormánynak a teljesítményéről, és ezt követően pedig felszabadítják a pénzeket, akkor ez a folyósítás is, én azt gondolom, hogy ez június-július előtt nem tudna érdemben megkezdődni. Tehát ezek a fizikai korlátai. Hogyha bármilyen további politikai vita van, és én erre azért látok jó esélyt, hiszen nem olyan nehéz elvérezni 27-ből legalább egy témában. Ez például egy nagyon jó teszt lesz, amit most látunk, és amit Zoli is említett, hogy mi történik a kiszervezett egyetemeknek a példájával. Hajlandó-e valóban a politikai kontrollját ezeknek az intézményeknek felszámolni a Fidesz olyan formában, hogy mondjuk minden kifejezetten pártos, akár kormánytagot, vagy gyakorló politikust kidobál a kuratóriumokból. Hajlandó-e ilyen intézkedéseket meghozni? Ez egy teljesen világos teszt. Lehet nézni néhány hónap múlva, hogy ez teljesült-e. Ugye próbáltak hozni valami átmeneti intézkedést, aminek a keretében, vagy azt próbálták eladni, hogy majd nem vesznek részt bizonyos döntésekben az egyébként ott ülő fideszes kuratóriumi tagok, vagy akár kormánytagok is, és hogy ez hát, ha benyeli az Európai Bizottság, látjuk, hogy mi a válasz rá. Kizárták ezeket az egyetemeket, nem csak az Erasmus programból, hanem ami egyébként összegszerűen sokkal-sokkal fontosabb, a Horizon nevű kutatásfejlesztési alapból is, ami sok-sok millió eurót tud jelenteni, és nagyon sok egyetemi oktatónak fizetés kiegészítése ilyen kutatási projektekből tudott eddig megvalósulni ezeken az egyetemeken. Szóval itt én azt gondolom, hogy nagyon komoly és nagyon konkrét tesztek lesznek, és hogyha itt, és igazából ez a teszt, ez a kormány megállapodási hajlandóságának a valódi tesztje. Tehát az állításom, hogy ez nem decemberben derült ki, hogy valójában tényleg szeretnék-e ezeket a pénzeket akár olyan áron is, hogy hajlandóak megcsinálni, amit kérnek tőlük, mert ezt még nem kellett bizonyítani évvégéig. Évvégéig csak meg kellett úszni, hogy ne veszítsük el a pénzt. Az igazi tesztje annak, hogy jön-e a pénz, az majd most tavasszal lesz. És én ezért azt nem merném megjósolni, hogy mikor kezd el folyni a pénz, viszont azt merem állítani, hogy a legjobb esetben is ez a nyáron kezdődhet meg.
Zoli?
Igen, szóval, hogy hát mondtad ezt a lengyel modellt, nyilván nem pontosan úgy, ahogy a lengyelekkel van, de hát igen, egy ilyen folyamatos birkózás az várható és lehetséges, és ahogyan a kormány tulajdonképpen korábban azt nem hitte el 2020-tól fogva, hogy lesznek ilyen jogállamisági feltételek, aztán mint hogyha 2022-ben azt nem hitte volna el, hogy ezek a jogállamisági feltételek, ezek komolyabb elvárások lesznek, mint bármilyen korábbi. Tehát nem lesz elég néhány ilyen falból beírt jogszabályt bemutatni Brüsszelben, hanem ezek valódi szankciókhoz is vezethetnek. Most, mint hogyha éppen azzal kezdődne meg a szembesülés, hogy azok a javaslatok, amelyeket egyébként az Európai Bizottság már a szeptemberi eredeti pénzmegvonásról szóló javaslatában megfogalmazott, és ami néhány változtatással tulajdonképpen az Európai Tanács döntése nyomán hatályba lépett, hogy ezeket tényleg végre fogják hajtani. Tehát meg lehet lepődni az Erasmus meg a Horizon pénzeknek a visszatartásán, de hát ez fehéren feketén benne van azokban a dokumentumokban, amelyeket az Európai Bizottság kibocsátott. Most az tényleg csak egy ilyen tréfás részletként említeném, hogy hivatalosan amúgy ezek a mérföldkövek, ezek a magyar kormány vállalásai. Ezek a tárgyalások folyamán alakultak ki. Nyilván a magyar kormánynak az volt a várakozása, hogy ezeket nem igazán kell végrehajtani, hanem ahogyan szokta, mondjuk a demokratikus intézményekkel, egy homlokzatot kell bemutatni, de senki nem fogja vizsgálni a tartalmat, és úgy tűnik, hogy ebben van egy komoly változás, hogy ennek az időszaknak most mintha vége lenne. És ezzel összefüggésben, ami politikailag érdekes lesz, hogy sikerül-e az ellenzéknek hazahoznia ezt az EU témát. Ugye a kormány ezt rég hazahozta, Brüsszel, mint az egyik fő bűnbak szerepel, most már nagyon régóta egyébként, 2014-ben is így volt már valójában, a magyar politikának a menüjén, de hogy mondjuk az Európai Bizottságnak írt ellenzéki levél helyett sikerül-e mondjuk kimondani azt a négy szót, hogy Orbán miatt nincs pénz, és erre felfűzni egy ellenzéki narratívát, ez még csak, hogy mondjam, nem is ideológiailag kötött, tehát ezt egy liberális, vagy egy szociáldemokrata, vagy egy, nem tudom, európai értelemben, mert konzervatív párt ugyanúgy el tudja mondani, mert ráadásul ez az igazság. Orbán miatt nincsen pénz, nem az Európai Bizottságnak kell levelet írni azzal kapcsolatosan, hogy hát persze, vegyék észre, hogy itt jogállamisági problémák vannak, de ne bántsanak minket, és egyébként épülhessenek a bekötő utak, és amúgy semmilyen változást ne hozzon az, ami... Ez a szankciórendszer, szóval, hogy ez így nem fog menni, a kormány hibája az, hogy egyáltalán ilyen viták fennállnak, a kormányra kellene irányítani ennek a politikai felelősségét. Illetve hát azt is egyfajta, ez már valamiféle politikai innováció lenne, illetve hát az is egyfajta politikai innováció lenne, most csak ötletelek, hogy mondjuk itt vannak ugye a bíróságokkal, tehát a hatalom megosztás egyik ágával kapcsolatos, abszolút kiemelkedően fontos feltételrendszer, amit az Európai Unió részéről megfogalmaztak, a bizottság és a tanács egyaránt. Szóval, hogy például ezzel kapcsolatosan lehetne valami olyasmit mondani, hogy a, nem tudom én, mondjuk a parlamenti ellenzék a következő 3 hónapban kizárólag az igazságszolgáltatás függetlenségének rendezését érintő törvényhozási tevékenységben vesz részt. Mert hogy ezt alapvetőnek tartja abból a szempontból, hogy hozzá lehet-e jutni jogszolgáltatáshoz Magyarországon, és alapvető abból a szempontból is, hogy Magyarország hozzájuthat-e Európai Uniós pénzekhez. Tehát valahogy ilyen dolgokat értek, hangsúlyozom most ötletelek, nem tudom, hogy ezt ezen a módon máról holnapra operacionalizálni lehetne, de én valahol itt kezdenék el keresgélni ellenzéki innováció ügyben, hogy élére lehet-e állítani ezt a problémakört olyan módon, hogy világos legyen a magyar választók számára, hogy ennek mi a tétje, és világos legyen az is, hogy itt a kormány felelősségéről beszélünk, és valójában az a szomorú helyzet alakult ki, hogy az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács döntése az abban foglalt feltételek, elvárások szolgálnák, ezeknek megvalósulása szolgálná a magyar állampolgárok érdekeit, és hogy ezeket képviseli az ellenzék.
Én ehhez még egy dolgot, hadd tegyek hozzá, azt, hogy tehát minden mérésünk alapján az Európai Unióhoz kapcsolt leggyakoribb pozitív asszociáció Magyarországon az uniós pénzeknek az érkezése, és az ebből fakadó gazdasági fejlődés. Ha nincsen uniós pénz, akkor a legfontosabb kérdés valóban az, amit Zoli mond, hogy ki a hibás ezért. És ez egy óriási narratív harc lesz, hiszen ahogy említettem, ez a legfontosabb dolog, amin keresztül a magyarok látják az Európai Uniós tagságunkat és ennek az uniós tagságnak az előnyeit. És ebben nyilvánvalóan meg lesz a kormányzati narratíva, ami a kormányzati médiából ezerrel fog jönni, hogy a szuverén magyar kormányt, ami igazából csak nem akarja elfogadni, hogy gyarmatosítók rá erőltessék az akaratukat, ez büntetik azért, mert más típusú kormányzás van, mint amit Brüsszelben látni szeretnének. És akkor jön a szabadságharcos narratíva, hadd ne soroljam. És ezzel szemben az a kérdés, hogy lesz-e másik, ami rámutat arra, hogy ki a valódi hibás ezért, és hogy az Orbán kormánynak a politikája, ami most már 12 éve Magyarországon hatalmon van, az bizony valójában az ország érdekeivel ellentétes következményekkel tud járni, például azzal, hogy az országot fosztja meg legalább átmenetileg azoktól a pénzektől, ami valójában az országnak egyébként tényleg jár, de a kormány intézkedése miatt ezek most nem jutnak el. Úgyhogy ez nagyon fontos dolog, hogy ebben a narratív harcban mi tud történni, hiszen ha ez rossz irányba csúszik el, és a Fidesznek a narratívája ebben nyerni tud, akkor én attól tartok, hogy egyébként az uniós tagságunknak a támogatottsága, ami olyan magas szinten szokott állni, viszont azt is tudjuk, hogy ez azért összetettebb kérdés, hogy mennyi az igazán eurofil ember Magyarországon, ez is meg tud inogni.
Ez nagyon fontos, egyetértek, így van.
Tehát itt ez is tud lefelé menni, tehát lehet mérgezni még a magyar közéletet euroszkepticizmussal bőven, abban az esetben, ha nincsen olyan erő, ami ellen tartana ennek.
Hát így lekerékítem ezt a beszélgetést, mert még szerintem tudnánk folytatni egy jó ideig, de végét ért az adásidőnk. Én köszönöm szépen, hogy elindítottuk az évet az Új Egyenlőség Podcast keretébe is, és hát az elkövetkező hetekben a hallgatóink megszokott módon találkozhatnak velünk. És visszatekintve tavaly 22-ben ez 50 alkalommal volt, és 1600 percen keresztül hallgathattak minket. Úgyhogy hát ebben az évben is ezzel a szerkesztői gárdával vágunk neki. Én köszönöm szépen Laknár Zoltánnak és Bíró Nagy Andrásnak, szerkesztő társaimnak, hogy itt voltak velem, és elindítottuk az évet ezzel a szerkesztő beszélgetéssel, és hát a hallgatóinkat pedig biztattam, hogy kövessenek minket a szokásos csatornákon, illetve iratkozzanak fel azokra a kedvenc podcast streamingeikre, ahol hallgatnak minket, ha erre van lehetőség, akkor értékeljék is az adást, ezáltal minél több emberhez jussunk el. Egyébként 22-ben és adatok alapján folyamatosan növekszik a hallgatottságunk, ami jó hír, hiszen valószínűleg a állandó hallgatóink mellett elérünk olyanokat is, akik újként akadnak ránk, és ez külön öröm számunkra, főleg, hogyha meg is tudjuk őket tartani, úgyhogy jövő héten új adásra jelentkezünk, és köszönöm szépen, hogy hallgattak.
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.